füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, negyedik nap, második novella. Alberto testvérrel hiteti valamely asszonnyal, hogy Gabriel arkangyal szerelmes belé, kinek képében ő maga többször is szerelmeskedik az asszonyal. Egyszer aztán megijed az asszonynak rokonaitól, kiugrik a házból, s megbúvik valamely szegény embernek házában, ki is vadember képében másnap a piacra vezeti őt, hol felismerik, annak utána pedig szerzetes testvérei megfogják és börtönbe vetik a novella, melyet fiam Metta elbeszélt, többször is könnyet csalt társnőinek szemébe. De mikor bevégződött, szólott a király Zordon arccal, szívesen az életemet adnám feléért annak a gyönyörűségnek, melyet Kismonda élvezett Guiscardóval. De nem szabad ezen csodálkoznotok, mivel hogy életem minden órájában 100 halált halok, s ezért cserében szemernyi gyönyörűség sem jutott részemül. De hagyjuk békén egyelőre a magam dolgait. Rendelem, hogy Pampinea mondja a következő novellát a szomorús az én boldogtalanságomhoz igen hasonlatos elbeszélések során. Ki is, ha úgy folytatja, miként fiam Metta elkezdette, bizonyára magam is érezni fogom, hogy egy-egy harmad csepp hult üzemre. Pampinea a néki szóló parancs hallatára hajlandóságánál fogva jobban megérezte társnőinek kívánságát, mint a királynak szavaiból annak akaratját. Miért is inkább kedve volt némiképpen felvidámítani őket, mint a királynak kedvére tenni másban is, ha nem csupán abban, hogy parancsát megfogadja. Annak okáért elhatározta, hogy megmarad ugyan a tárgynál, de hogy novellát mond, mely megnevetteti a többieket, és ekképpen fogott szóba. A nép gyakorta használja e közmondást. Ha jó híre van némely rossz embernek, róla rosszat elhinni sem mernek. Mely is bőséges anyagot ad ahhoz, mit elmesélni szándokom, s alkalmat nyújt bebizonyítanom, mekkora és minémű a barátok képmutatása, kik hosszú és bőlebernyegőkben s mesterségesen elsápasztott ábrázatjokkal és hangjokkal, mely szelid és alázatos, ahogy a másét kéri, de pökhendi és pimasz, ahogy másokban ostorozzák maguk hibáit, azt bizonyítják, hogy ők azzal nyerik el az üdvösséget, ha másoktól elvesznek, mások pedig azzal, ha nékik adakoznak. Ezen felül pedig nem olyan emberek, mint mi, hogy a paradicsomot meg akarják nyerni, hanem úgy viselkednek, mint annak urai és birtokosai, s ha ki meghal, kinek-kinek a szerint adnak jobb vagy rosszabb helyet abban, hogy mennyi pénzt hagyott reájuk. Ezzel pedig elsősorban önmagukat csalják meg, ha ugyan hisznek-e dologban, annak utána pedig mind a többieket, kik szavaiknak hitelt adnak. Ha szabad volna úgy bemutatnom őket, mint kellene, nyomban megmagyaráznám számos együgyű embernek, mit is rejtegetnek bőcsuhájuk alatt. De adná Isten, hogy hazugságaikért úgy megjárnák, mint a ma ferences barát. Ki is már nem volt éppen fiatal, de Velence városában a legnagyobb szoknyavadász hírében állott. Erről pedig különösképpen kedvemre vagyon mesélni, hogy kacagással és mulatsággal némiképpen felvidámítsam szíveteket, melyek Kismonda halálán igen megteltek fájdalmas szánakozással. Élt tehát, nemes hölgyeim, Imola városában valamely gonosz életű és romlott ember, bizonyos Bertodella Massa nevezetű, kinek gyalázatos cselekedetei, melyeket az Imola béliek jól ismertek, annyira fajultak, hogy már nem volt ember Imolában, ki nemhogy hazugságait, de akár egyetlen igaz szavát is elhitte volna. Miért is mikor részbe vette, hogy bitangságai miatt ottan már ég a föld a talpa alatt, mit volt mit tennie, átköltözködtek Velence városába, hol a világnak minden szennye összefoly, és úgy gondolta, hogy ottan gonoszságai művelésére újabb módokat talál, melyeket máshol még nem koptatott el. És, mintha csak lelkiismeret furdalta volna annak előtte elkövetett gonoszságai miatt, véghetetlen alázatosságot címlelt. Nagy buzgó keresztényi vedlett, és beállott ferences barátnak, és felvette az Alberto da Imola testvér nevet. És emeruházatában látszatra fölötté szigorú életet folytatott, és igen magasztalta a penitenciát, az önmegtartóztatást, és soha húst nem evett, bort nem ivott, ha nem volt kedve hozzá. S még jóformán senki észre nem vette, a rabló, parázna, csaló, gyilkos emberből hirtelen buzgó hithirdető vált, holott fent mondott bűneit egyáltalán le nem vetkezte, ahogy titokban művelhette azokat. Ezen felül pappá szenteltette magát, s valahányszor az oltárnál misét mondott, és sokan látták, zokogott üdvözítőn kínszenvedésén, mivel ugyan könnyen állt nála a sírás, mikor csak akarta. És prédikációival és könnyeivel hamar idő múltán igen lépre tudta csalni a velenceieket, hogy szinte minden akkoriban írott végrendeletnek ő volt a hites végrehajtója és letéteményese, sok emberek pénzének őrizője, s a férfiak és nők javarészének gyóntatója és tanácsadója. És ebbéli viselkedésével farkasból pásztorrá vedlett, és szentségének híre még az assisi béli Szent Ferencénél is nagyobbra növekedett. Történt pedig, hogy amaz együgyű és ostoba menyecske, kinek neve volt Madonna Lisetta Quirino, felesége valamely gazdag kereskedőnek, kigályáival éppen Flandriába ment, más asszonyokkal egyetemben gyónásra járult Emesent barát elébe. Mikor letérdelt előtte, velencei asszony lévén, kik is mind valamennyien kikapósak, elmondta egy némely bűneit, s akkor Alberto testvér megkérdezte, hogy van-e szeretője. Az asszony magából kikelt arccal felcsattant, tejnye barátúram, hát nincs szemed. Hát azt hiszed, hogy az én szépségem is olyan, mint a többi asszonyoké? Tíz is akadna minden ujjamra, ha hogy akarnám. De az én szépségem nem olyan, hogy az első jött ment csak úgy belém szerethessen. Vajon hány olyan asszonyt láttál, kinek szépsége vetekedhetnék az enyémmel, ki szép lennék még a paradicsomban is. És ezen felül annyit összekarattyoltam e szépségről, hogy émeítő volt hallgatni is. Alberto testvér nyomban észrevette, hogy ennek az asszonynak némiképpen megbillent az elméje, s mivel alkalmatos ugarnak vélte ekéje alá, hirtelen mód felett nagy szerelemre lobbant iránta. De az incselkedést más alkalmatosabb időre tartogatván, hogy szentségét megmutassa, ezúttal feddeni kezdette őt, és sok egyéb léhaságán kívül szemébe vágta, hogy ez bizony hivalkodás. Mire az asszony leszamarazta, és azt mondta neki, hogy nem tud különbséget tenni szépség meg szépség között. Miért is Alberto testvér, nem akarván őt túlságosan felháborítani, bevégezte gyóntatását, s a többiekkel együtt útjára bocsátotta. És kevés napok múltán valamely hűséges cimborájával elment Madonna Lisetta házába, s visszavonulván véle valamely teremben, hol senki őket nem láthatta, térdre vetette magát előtte, és szólott ekképpen. Madonna, Istennek szerelmére kérlek, bocsásd meg nékem, mit vasárnap szépségedről szólván néked mondottam, mivel hogy a rákövetkező éjszakán oly kegyetlenül megbűnhődtem érette, hogy azóta is csak ma tudtam felkelni ágyamból. Kérdezte akkor tökkel ütött asszonyság, és hát kifenyített meg így nagyon, felelte Alberto testvér, megmondom neked. Midőn az éjszakán rendes szokásomhoz híven éppen elmerültem imádságomban, hirtelen nagy fényességet láttam cellámban, s még jóformán oda sem fordíthattam fejemet, hogy megnézzem, mi az, mikor megpillantottam magam előtt valamely gyönyörűséges ifjút, vastag bottal kezében, kikis csuhámnál fogva megragadott, földre rántott, soigen elpáholt, hogy szinte csontomat törte. Annak utána megkérdeztem tőle, miért cselekedte ezt, ő pedig így felelt. Azért, mivel ma ócsárolni merészelted Madonna Lisetta mennyei szépségét, holott én őt Istenen kívül a világon mindennél jobban szeretem, akkor pedig azt kérdeztem én, ki vagy te? Ő pedig felelte, hogy Gábriel arkangyal. Ó, uram, szólottam én, könyörgök, bocsáss meg nekem, akkor pedig felelte, megbocsátok néked a ma feltétellel, hogy legelső utat hozzáviszen és megnyered bocsánatát. Ha pedig nem bocsát meg néked, visszajövök ide, so Isten igazában ellátom a bajodat, hogy mint holtod napjáig megemlegeted azt, amit annak utána nékem mondott, nem merem elmondani, csak akkor, ha előbb megbocsátottál. Széllel bélelt asszonyság, kinek híg vala eszeveleje, ennek hallatára majd kiugrott bőréből nagy örömében, és minden szentül elhitt, s kisvártatva szólott ekképpen. Ugye, mondtam neked, Alberto testvér, hogy mennyei az én szépségem, de Isten látja a lelkemet, sajnállak, és ebben a pillanatban megbocsátok neked, nehogy még egyszerekképpen pórul járj, ha igaz lelkedre megmondod nekem, mit mondott azután az arkangyal. Felelte Alberto testvér, Madonna, mivel hogy megbocsátottál nekem, szívesen elmondom. De figyelmeztetlek, hogy azt, mit tőlem hallasz, óvakodjál a világon bárkinek is elmondani, ha hogy nem akarod kockára vetni a ma szerencsédet, hogy te vagy a világ legboldogabb asszonya. Tehát a ma Gábriel arkangyal rám bízta megmondanom, te hogy igen megtetszettél neki, hogy már többször eljött volna vélet tölteni az éjszakát, ha nem félt volna, hogy megijeszt. Velem üzeni tehát, hogy valamely éjszaka eljönne hozzád, s kicsinyég vélet kívánna időzni. De mivel angyal is, ha angyal képében jönne, hozzá nem nyúlhatnál, azt üzeni, hogy kedvedért embernek képében kíván jönni, miért is üzend meg néki, mikor akarod, hogy eljöjjön, és kinek a képében, s akkor ő eljön. Ezért pedig boldognak mondhatod magadat minden más asszonyok fölött. Akkor Oktondi asszonyság mondá, hogy fölöttébb nagy örömére vagyon, hogy Gábriel arkangyal szereti őt. Mivel hogy ő is igen nagyon szereti, és ahogy valahol festett képét látta, soha nem mulasztotta el viaszgyertyát gyújtani néki. És jöjjön hozzá akkor, amikor akar, szívesen várja, mivel egyedül fogja lelni szobájában. Mindazáltal feltételül szabja, hogy nem szabad majd faképnél hagynia őt Szűz Mária kedvéért, mivel úgy hallotta, hogy azt nagyon szereti, és ezt maga is ekképpen véli, mert akárhol látja, mindig annak lábai előtt érdel. Ezen felül pedig csak jöjjön tetszése szerint bármilyen alakban, csak meg ne ijessze. mondotta akkor Alberto testvér, Madonna, bölcsen szólottál, én pedig elrendezem véle úgy, miként mondottad. De megtehetnél nékem valamely nagy szívességet, mely néked ugyan semmibe nem kerül. A szívesség pedig ez, kívánjad, hogy az angyal az én testemben jöjjön hozzád. És hallgasd meg, miért volna ez nagy kegyelem számomra. Azért, mivel kivenné lelkemet testemből és a paradicsomba helyezné, ő maga pedig belém szállna, s, míg ő véled időzne, mindaddig az én lelkem a paradicsomban mulatna. Mondotta akkor rövidesű asszonyság, szívesen beleegyezem. Akarom, hogy az érettem szenvedett verésért kárpótlásul megnyerde kegyelmet. Felelte akkor Alberto testvér, intézzed tehát úgy, hogy ma éjszaka nyitva leje házadnak kapuját, mivel hogy, ha ember testében jön, amint hogy úgy jön, csak a kapun által juthat be. Az asszony azt felelte, hogy meg lesz, Alberto testvérrel távozott, ő pedig egyedül maradt, s úgy felfújta magát, hogy majd kipukkadt belé, és ezer esztendőknek vélte, míg nem Gábriel arkangyal megérkezik. Alberto testvér meggondolván, hogy éjszaka majd inkább lovag, mint angyal gyanánt kell viselkednie, csemegékkel s egyéb finomságokkal erősítgette magát, nehogy egy könnyen kiessen a nyeregből. És minek utána kimenőt kapott, amint az éjszaka leszállt, ama cimborájával elment egyik barátnőjének házába, honnét már gyakran neki indult, mikor kancalovaglásra kiruccant. S midőn az időt elérkezettnek vélte, innét más öltözetben az asszonynak házához ment, és belépvén, a magával hozott kacatokkal úgy, ahogy angyallá változtatta magát, fölment az emeletre, s belépett az asszonynak ágyas házába. Kik is mikor emevakító fehérséget megpillantotta, térdre hullott előtte, az angyal pedig megáldotta, és fölemelte és intett neki, hogy feküdjék az ágyba. Mit is a szíves engedelmességgel nyomban megcselekedett, az angyal pedig odafeküdt ájtatos híve mellé. Alberto testvér szép szálizmos ember volt, és bizony legény a talpán. Miért is, hogy Donna Lisettával mulatott, kicsintalan és tűzről pattant menyecske volt, egészen másképpen látta el dolgát, mint férje, s az éjszaka folyamán szárnyak nélkül is sokszor fölröppent véle, miért is az asszony kimondhatatlan boldognak érezte magát. Ezen felül is a barát sok mindent mesélt neki a mennyei dicsőségről. Annak utána pedig, amint a reggel közeledett, megegyezett véle, hogy mikor jön el újra. És maskarájában eltávozott és visszatért cimborájához, kivel is, hogy ne féljen egyedül aludni, a maderékházi asszony barátságosan elmulatott. Madonna Lisetta, minek utána megreggelizett, kíséretével elment Alberto testvérhez, és csuda dolgokat mesélt neki Gábriel arkangyalról, és hogy mit hallott tőle az örök élet dicsősége felől, és hogy milyen volt, és mindezt megtoldotta elképesztő füllentésekkel. Mondotta erre Alberto testvér, Madonna, én nem tudom, mit műveltél vele, de azt jól tudom, hogy ma éjszaka eljött hozzám, s minek utána átadtam neki üzenetedet, lelkemet hirtelen elragadta, ezernyi virág és rózsa között, amennyit még földi ember nem látott, és állított engem valamely szem nem látta gyönyörűséges helyre mind ma reggelig. Hogy pedig testemmel mi történt, én nem tudom. Hát még nem mondtam, szólott az asszony, tested egész éjszakán által karomban volt Gábriel arkangyal képében. Ha pedig nem hiszel nekem, nézd meg, mi van bal mell bimbód alatt, hol is olyvadul megcsókoltam az angyalt, hogy a nyoma bizonyosan ott marad jó néhány napokig. Felelte akkor Alberto testvér, hát jó, ma elkövetek olyasmit, mit már nagy ideje el nem követtem, vagyis levetkőzöm, hogy lássam, igazat szólottál-e. És az asszony sok haszontalan fecsegés után hazament. Alberto testvér pedig annak utána sűrűn eljárt hozzá angyalnak képében, és soha semmi akadály nem került útjába. Mindazáltal történt egy napon, hogy midőn Madonna Lisetta valamely komasszonyával együtt volt, és a szépségről vitázott vele, hogy maga szépségét mindenkinél jobban magasztalja, hívvelejű asszony létére szóltekképpen. Ha megtudnád, kinek tetszik az én szépségem, bizony szót sem szólnál mások szépségéről. A komasszonynak, ki jól ismerte őt, furta holdalát a kíváncsiság és szólott. Madonna, meg lehet, hogy igazat mondasz, de ha nem tudom, kicsoda az, nem egy könnyen térek más vélekedésre. Az asszony, kit könnyű volt táncba vinni, mondá, komám asszony, nem volna szabad elmondanom, de az én szerelmem Gábriel arkangyal, hiszem a világánál is jobban szeret engemet, mivel én vagyok a legszebb asszony égen és földön, legalábbis így mondja. Akkor a komasszonynak nagy nevethetnék je támadt, de tűrtőztette magát, hogy amabból még többet kicsaljon és szólott, Isten engem úgy segéljen, ha hogy Gábriel arkangyal a te szerelmed, és azt mondja neked, akkor bizonyosan így is van. De én nem hittem volna, hogy az angyalok ilyesmit elkövetnek. Szólott az asszony, komám asszony, tévedsz. Urunk szemsebeire mondom jobban érti dolgát, mint a férjem, és azt mondja, hogy odafent is ezt művelik, mivel azonban szebbnek tart, mint akárkit a mennyekben belém szeretett, és gyakorta eljön hozzám mulatni magát. Hát most beszélj, a komasszony elbúcsúzott Madonna Lisettától, és úgy érezte, ezer esztendőbe telik, míg eljut valahová, hol mindezt kifecsegheti. S amint valamely lakomán összekerült nagy seregasszonnyal, rendre elmondta nekik az újságot. Ezek az asszonyok aztán elmondták férjüknek és egyéb asszonyoknak, ezek ismét más asszonyoknak, és ekképpen két nap sem telt belé, s egész Velence városa egyébről sem beszélt. Ám azok között, kiknek e dolog fülébe jutott, voltak az asszonynak rokonai is, kik semmit sem szóltak neki, hanem feltették magukban, hogy felkutatják-e mezangyalt, és próbát tesznek vele, ha vajon tud-e repülni. És több éjszakákon által lesben állottak. Történt pedig, hogy félfüllel Alberto testvér is hallott emende mondákról, és ezért valamely éjszaka elment az asszonyhoz, hogy megszidja érette. Alig hogy levetkőzött, az asszonynak rokonai, kik őt jönni látták, ott termettek szobájának ajtajánál, hogy benyissanak. Hogy ezt Alberto testvér megneszelte, nyomban tudta, mi készül itten. Fölkelt tehát, s mivel nem volt más menekvése, kinyitott egy ablakot, mely a nagy csatornára nyílott, és onnan a vízbe vetette magát. A víz nagyon mély volt, de ő jól tudott úszni, úgyhogy hajaszála sem görbült. Kiúszott hát a csatorna túlsó partjára, hirtelen besurrant valamely házba, melynek ajtaja nyitva volt, s kérte az atyafit, ki abban lakott, hogy Isten szerelméért mentse meg az életét, és hazudott neki valamit, hogy hogyan került ide ebben az órában, s még hozzá mesztelenül. Az atyafinak megesett rajta a szíve, s mivel ügyes bajos dolgaiban éppel kellett mennie hazulról, befektette őt maga ágyába, és mondotta néki, hogy ottan maradjon, míg nem visszatér. És rázárta az ajtót és elment dolgára. Amint az asszony rokonai beléptek a szobába, látták, hogy Gábriel arkangyal elrepült, szárnyait pedig ottan hagyta. Ezért, mintha csak valami nagy csúfság esett volna rajtok, gyalázatosan lepocskondriázták az asszonyt, s végezetül ott hagyták kétségbeesésében, maguk pedig az angyal cókmókjával hazamentek. Ezen közben, hogy kivilágosodott, az atyafi kiment a Rialtóra, hol is fülébe jutott, hogy Gábriel arkangyal lemez éjszakán Madonna Lisettánál hált, s annak rokonai ott lepték, és most senki nem tudja, mi lett vele. Miért is azon nyomban kitalálta, hogy az lesz ez, kit házába befogadott. És minek utána hazament, és megismerte őt, hosszas alkudozás után kereken megmondta neki, ha nem akarja, hogy az asszony rokonainak kezére adja őt, hozasson számára 50 aranyat, és ekképpen történt. Ezek után pedig Alberto testvér távozni akart innét, s akkor mondá néki az atyafi, csak egy mód van rá, ha ugyan beleegyezel. Ma valamely ünnepséget rendezünk, melyre az egyik medvének öltözött embert viszen, a másik vadembert, a harmadik emilyent, a negyedik amolyant, és akkor aztán a Sanmarcó piacán hajsza kezdődik, melynek végeztével az ünnepségnek is vége, s akkor ki oda megy, hová kedve tartja, azzal, kit oda vezetett. Ha akarod, minek előtte nyomodra jutnak itten, én téged valami efféle maskarában kivezetlek, és elvihetlek oda, hová kívánod. Különben nem tudom, hogyan juthatsz ki innét, hogy rád ne ismerjenek, mivel az asszonynak rokonai sejtik, hogy valahol itt bujkálsz a környéken, s mindenüvé őrszemeket állítottak, hogy elcsípjenek. Alberto testvér ugyan keserves dolognak vélte ki maskarában járni kelni, az asszony rokonaitól való félelmében mégis rászánta magát, és azt mondta az atyafinak, hogy csak vigye, ahová akarja, és olyan maskarában, amint jónak véli, ő mindenbe beleegyezik. Az pedig minek utána tetőtől talpig bekente mézzel, és teliragasztotta pihetollal, láncot vetett nyakára, maskarát fejére, hatalmas husángot adott egyik kezébe, másikba pedig két roppant vérebet vezetnie, melyeket a mészárszékből hozott, annak utána pedig küldött valakit a Rialtóra, ki ottan kikiáltsa, hogy ha ki Gábriel arkangyalt látni kívánja, menjen ki a Sanmarcó piacra. Hát ilyen volt a velencei becsület. Ennek utána kis vártatva kivezette őt, s maga előtt hajtotta, ő maga pedig utána ballagott a láncot tartván, miközben a nép nagyokat rikoltozott körülötte, s mindígy kiabáltak. Hát ez ki a csuda? Hát ez ki a csuda? Az atyafi pedig kivezette őt a piacra, hol is azokból, kik a nyomában tolongtak, meg azokból, kik a kikiáltó hallatára a Rialtóról ide sereglettek, rengeteg ember verődött össze. Mikor pedig oda megérkeztek, valamely emelkedettebb és magasabb helyen egyik oszlophoz kötözte vademberét, s úgy tett, mintha várná a hajszát. A vadembert pedig, mivel hogy mézzel volt bekenve, a legyek és bögölyök rettenetesen megkínozták. minek utána pedig az atya látta, hogy a piac már zsúfolva vagyon, úgy tett, mintha el akarná holdozni vademberét, de ahelyett levette Alberto testvér maskaráját, és ekképpen szólott. Uraim, mivel hogy a disznó nem jön el a hajszára, így hát a hajszának befellegzett. De hogy ne jöttetek légyen hiába, meg akarom mutatni nektek Gábriel arkangyalt, ki a mennyekből éjszakánként leszáll a földre, hogy mulattassa a velencei asszonyokat. Ahogy a maskarát levette, Alberto testvért azonnyomban mindenki megismerte, s az egész nép rikoltozni kezdett rá, s a legbesmérlőbb szavakkal és a legszörnyűbb szidalmakkal illette, melyek valaha is bármelyik az fickó ellen elhangzottak, ezen felül pedig hol ez, hol az hajított valami mocskot az arcába. Így tartották ott pellengéren nagy sok ideig, míg nem végezetül szerzetes testvéreinek fülébe jutott a hír, kik is hatam fölkerekedtek, oda siettek, csuhát vetettek rá, eloldozták és a rikoltozó nép kíséretében kolostorukba vitték, ottan pedig börtönbe vetették, hol is miként mondják, hosszús nyomorúságos tengődés után meghalálozott. Ekképpen ez, kit jó embernek tartottak, holott gonoszat cselekedett, mit nem hittek el felőle, merészelte Gábriel arkangyalnak tenni magát, ebből pedig vademberré változott, s minek utána nagy sokára érdeme szerint elvette büntetését, hiába síratta elkövetett bűneit. Adja Isten, hogy mind a többi barátok is ekképpen megjárják. Harmadik novella, három ifjú szeret három nővért, s azokkal együtt Kréta szigetére szöknek. A legidősebb leány féltékenységében megöli szerelmesét. A második odaadja magát Kréta hercegének, s megmenti az előbbit a halál büntetéstől, de őt magát a kedvese megöli, s az idősebbik leányjal elmenekül. A gyilkossággal a harmadik nővér Csennek szerelmesét vádolják. És elfogatván be is vallják a gyilkosságot, de félnek a haláltól, pénzzel megvesztegetik a porkolábokat, és szegényen Rhodos szigetére menekülnek, hol is nagy nyomorúságban végzik életöket, midőn Filostrató hallotta, hogy Pampinea elbeszélése véget ért, kicsinységgel gondolkodott, s annak utána feléje fordulván, ekképpen szólott. Volt valami kevés jó a novelládnak vége felé, mi tetszik nekem? De annak előtte túlságosan sok volt benne a nevetnivaló, mit is szívesen elengedtem volna. Annak utána pedig Lauretta felé fordulván szólott, hölgyem, folytasd valamely jobb novellával, ha lehet. Lauretta pedig mosolyogva mondá, túlságosan szigorú vagy a szerelmesekhez, ha mindig azt kívánod, hogy gonosz végre jussanak. Én tehát, hogy parancsodnak eleget tegyek, elmondok egy novellát három szerelmesről, kik ugyancsak rossz véget értek, s előbb ugyan keveset élvezték szerelmüket. És ekképpen szólván, elkezdette, ifjú hölgyeim, miként nyilván láthatjátok, minden bűn rettentő veszedelembe döntheti azt, ki elköveti, s gyakorta más embert is hasonlatosképpen. De úgy vélem, hogy a harag az a bűn, mely eszeveszett száguldásával a legnagyobb veszedelmekbe sodor bennünket. Ez pedig nem egyéb, mint hirtelen és meggondolatlan izgalom, melyet valamely fájdalmas érzés idéz fel. A harag tehát eszünket elveszi, lelkünk szemét sötétségbe borítja, szívünket pedig lángoló dühre gyújtja. És ám bár különösképpen a férfiakat szállja meg, és pedig egyiket jobban, másikat kevésbé, mindazonáltal már nőkben is előfordult, s még nagyobb veszedelmeket okozott, mivel hogy ezekben könnyebben gyullad fel, és féktelenebbül elharapódzik. És nem is csoda, mivel hogyha megvizsgáljuk a dolgot, látni fogjuk, hogy a tűz természeténél fogva inkább belekap a könnyű és puha, mint a kemény és rideg tárgyakba. Márpedig mi, ne vegyék rossz néven a férfiak, finomabbak vagyunk, mint ők, és sokkal izgékonyabbak. Miért is, ha látom, hogy mi természetünknél fogva hajlamosak vagyunk erre, annak utána pedig meggondolom, hogy szelítségünk és jóságunk nagy megnyugvás és gyönyörűség a férfiaknak, kikkel együtt kell töltenünk életünket, míg ellenben a harag és a düh nagy bosszúságukra és veszedelmükre vagyon. Hogy a haragtól annál erősebb szívvel óvakodjunk, meg akarom mutatni novellámban, hogy három ifjúnak és ugyanannyi hölgynek szerelme, mint fentebb említettem, hogyan fordult boldogságból szörnyű boldogtalan végre az egyik hölgynek a haragja miatt. Marseille, mint tudjátok, a Provenceban vagyon a tengernek partján. Ősrégi és nemes város, és hajdanában nagyobb bőségben voltak benne gazdag emberek és nagy kereskedők, mint mai napság. Volt ezek között bizonyos Arnalds Loada nevezetű, alacsony származású, de igaz lelkű férfiú és becsületes kereskedő, kinek mérhetetlen vagyona volt pénzben és birtokokban. Volt ennek feleségétől több gyermeke, közöttük három leány, kik mind idősebbek voltak a fiú gyermekeknél. A leányok közül a két első ikergyermek volt, 15 esztendősek, a harmadik 14 esztendős. A rokonság pedig férjhezadásukkal csupán arra várt, hogy Arnald, ki áruival Spanyolországba hajózott, hazatérjen. A két nagyobbik leánynak neve volt Ninetta és Maddalena, a harmadiknak pedig Bertella. Ninettába bizonyos Restagnone nevezetű ifjú, nemes ember ugyan, de szegény, Fülig szerelmes volt, hasonlatosképpen a leányi csőbelé. Ezek pedig dolgukat oly ügyesen intézték, hogy kedvükre szeretkeztek egymással, holott senki a világon nem tudott róla, és már jó ideje élvezték szerelmüket, midőn történt, hogy két ifjú cimbora, kikatyok halála után dús örökséghez jutottak, s kik közül az egyiknek Folcó, másiknak Ughetto volt neve, beleszeretett a másik két leányba, az egyik Maddalenába, a másik Bertellába. Mikor Restagnone tudomást szerzette dologról, Ninetta figyelmeztetésére úgy gondolta, hogy ezeknek szerelme révén könnyíthetne maga hímségén. Megbarátkozott tehát velük, s hol az egyiket, hol a másikat, gyakorta pedig mindkettőt elkísérgette hölgyeik s maga hölgye látására. Mikor már úgy érezte, hogy bizalmas barátjokká vált, egy napon házába hívta őket és mondotta nekik, drága barátaim, ismeretségünk meggyőzhetett benneteket arról, mekkora szeretettel vagyok irányotokban, s hogy mindent megtennék értetek, mit magamért megtennék, s mivel oigen szeretlek benneteket, elétek kívánom terjeszteni, ami elmémbe ötlött, s ti annak utána velem együtt úgy határoztok, miként legjobbnak gondoljátok. Szavaitokból, ha azok igazak, s mind abból, mit éjjel és nappal cselekedtek, megértettem, hogy forró szerelemmel léptek a ma két leány iránt, kiket kedveseitek gyanánt választottatok, én pedig hasonlatosképpen a harmadik nővér iránt. Ha beleegyeznétek, emesztüzünkre tudnék valamely édességes és kellemetes orvosságot, mely a következő. Ti dús gazdag ifjak vagytok, én pedig szegény. Ha tehát egybetennétek gazdagságtokat, és nékem abban harmadrészt adnátok, és megállapodnánk, hogy a világnak mely részébe akarunk menni, hogy igazságos életben éljünk emez leányokkal, én minden bizonnyal ráveszem a három nővért, hogy atyok vagyonának javarészével egyetemben velünk jöjjenek, hová mi menendők vagyunk, és ottan kiki párjával, három testvér gyanánt, a világ legboldogabb emberei módján élhetünk. Rajtatok áll tehát határoznotok, vajon kívánjátok-e ímez boldogságot, avagy visszautasítjátok. A két ifjú, kiknek tüze fölöttébb magasan lobogott, halván, hogy kedveseiket megnyerhetik, nem sokat töprenkedtek, hanem azt mondották, hogy ha ez lesz a dolog vége, hajlandók-e képpen cselekedni. Restagnone, minek utána híjfeleletet kapott az ifjaktól, kevés napok múltán találkozott Ninettával, kihez csak nagy ügyel bajjal tudott bejutni, s minek utána kevés ideig véle mulatott, elmondotta neki, mit az ifjakkal megbeszélt, és külön-külön bokokkal igyekezett megnyerni beleegyezését emez vállalkozáshoz. De nem volt nehéz dolga, mivel hogy a leány még nála is sokkal jobban kívánta, hogy zavartalanul véle lehessen. Miért is a leány készségesen felelte, hogy ő ugyan beleegyezik, nővérei pedig, különösképpen ímez dologban, úgyis azt teszik, mit ő akar. Mondotta tehát neki, hogy ebben minden alkalmatos intézkedést minél gyorsabban megtegyen. Restagnone visszament a két ifjúhoz, kik igen faggatták őt a felől, miről nekik szólott, s megjelentette, hogy kedveseik rendjén valónak vélik a tervet. S minek utána megegyeztek egymással, hogy Krétába mennek, eladták némely birtokaikat, s azzal az ürüggyel, hogy a pénzzel kereskedni akarnak, minden egyéb vagyonukat is pénzé tették, vitorlást vásároltak, melyet titokban nagy bőségesen fölszereltek, s várták a megszabott időt. Ninetta pedig, ki igen jól ismerte nővéreinek sóvárgását, mézesmázos szavakkal oly türelmetlen vágyakozásra gyújtotta őket, hogy azt hitték, meg sem érik a teljesülés idejét. Midőn tehát elérkezett az éjjel, melyen a vitorlásra kellett szállniok, a három nővér kinyitotta atyának valamely roppant ládáját, s abból rengeteg pénzt és drágaságot kivett, s ezzel mind a hárman halkan kiosontak, a megbeszélés szerint, és találkoztak kedveseikkel, kik vártak reájuk. Ezekkel aztán késedelem nélkül a vitorlásra szálltak, az evezőket víznek feszítették és megindultak, és sehol kik nem kötöttek, és másnap estére megérkeztek Genovába, hol is a fiatal szerelmesek első ízben élvezték szerelmük örömét és gyönyörűségeiket. És felfrissítvén magukat abban, mire szükségük volt, tovább mentek kikötőről kikötőre, míg nem nyolcadnapra minden baj nélkül megérkeztek Krétába, hol is hatalmas és szép birtokot vásároltak, melyeken Kandia közelében gyönyörű és barátságos házakat építettek, és ottan nagy cselédséggel, kutyákkal és sólymokkal és lovakkal, lakomákban és ünnepségekben és örömökben hölgyeikkel együtt a világ legboldogabb emberei gyanánt, főúri módon kezdték élni világukat. És ekképpen folyt életük, midőn történt, mint naponta történni látjuk, hogy még a legélvezetesebb dologtól is megcsömörlik az ember, hatorkig telt vele, hogy restagnone, ki fölött épp szerette Ninettát, mostan, hogy minden némű bujkálás nélkül kedvét tölthette vele, kezdte megunni őt, s ennek miatta iránta való szerelme megfogyatkozott. Midőn pedig valamely ünnepségem fölött épp megtetszett neki egy odavalósi fiatal, szép és nemes hölgy, és ő nagy igyekezettel annak nyomában settenkedett, a kedvéért káprázatos ünnepségeket és mulatságokat rendezett. Ninetta ezt észrevette, s oly nagy féltékenység szállta meg szerelmese irányában, hogy annak minden lépését kituttas annak utána őt is, önmagát is civakodásokkal és heveskedésekkel gyötörte. De valamint a jól lakottság émeigést támaszt, akképpen a kielégítetlen vágyakozás fokozza a sóvárgást, és így történt, hogy Ninetta civakodásai csak szították Restagnone új szerelmének lángjait, és már akárhogy történt is az idő folyamán, akár megnyerte Restagnone az imádott hölgy hajlandóságát, akár nem, Ninetta szentül így hitte, akár ki volt is hírhordozója. Ennek miatta oly nagy szomorúság lepte meg, ez pedig oly haragra s ez később oly nagy dühre vált, hogy Restagnone iránt való szerelme elkeseredett gyűlöletté fajult, és elvakult haragjában feltette magában, hogy Restagnone halálával áll bosszút a magyalázatért, melyet mint hitte, az rajta helytett. S valamely görög vénasszonyt, ki nagymester volt a méregkeverésben, ígéretekkel és ajándékokkal rávett, hogy készítsen valami méregitalt. Annak utána pedig senkivel tanácsot nem tartott, hanem egy este megitatta a felhevült Restagnonéval, ki nem ügyelt rá. A méregnek pedig oly nagy volt az ereje, hogy még minek előtte a reggel felvirratt volna, megölte az ifjút. Midőn Folcó és Ughetto és kedveseik az ő halálának hírét vették, nem tudván, hogy méregital ölte meg, Ninettával együtt keservesen elsiratták, és tisztességgel eltemették. De nem sok napok múltán történt, hogy valamely más gonosztett miatt elfogták a vénasszonyt, ki Ninettának a méregitalt keverte. Kik is a kínpadon egyéb bűnei között ezt is megvallotta, és apróra elmondotta, kibújtotta feleme dologra. Miért is Kréta hercege senkinek nem szólt felőle, hanem valamely éjszakán nagy csendben körül zárta Folcó palotáját, és minden zaj és ellenállás nélkül elfogadta és elhurcolta Ninettát. Ez pedig minden némű kínzatás nélkül csoda hirtelenséggel elmondott neki mindent, mit tudni kívánt Restagnone halála felől. Folcó és Ughetto titokban megtudták a hercegtől, kedveseik pedig tőlük, hogy miért fogták el Ninettát, és ezen fölött évvel búslakodtak, és minden követ megmozgattak, hogy Ninettát megmentsék a mágia haláltól, hiszen bizonyosra vették, hogy arra ítélik, mivel ugyancsak bőségesen rászolgált. De minden hiába valónak bizonyult, mivel a herceg szilárdan állotta elhatározását, hogy kivégezteti. Maddalena, ki gyönyörű leány volt, s kit a herceg hosszú időn át környékezett, ő pedig eleddig soha még csak a kis ujját sem mozdította, hogy annak tetszését megnyerje, abban a hiszemben, hogyha annak kedvét tölti, megmentheti nővérét a tűz haláltól, valamely ügyes hírhordóval megüzente neki, hogy minden kívánságát kész teljesíteni, ha két dologban ígéretet nyer tőle. Először, hogy nővérét épségben és szabadon visszakapja, másodszor, hogy ez az egész titokban marad. A herceg örömmel hallotta az üzenetet, de sokáig töprenkedett, vajon megtegye. Végezetül aztán beleegyezett, s megüzente, hogy hajlandó rá. Tehát a hölggyel egyetértésben valamely éjszakán elfogadta Folcót és Ughettót, azzal az ürüggyel, hogy ki akarja hallgatni őket a büntet felől, maga pedig titokban elment Maddalenához, hogy vélemulasson. S minek utána előbb Ninettát zsákba tétette azzal az ürüggyel, hogy még azon éjszakán a tengerbe fullasztják, magával vitte Maddalenához, s ím ez éjszaka fejében néki ajándékozta. S reggel mikor távozott tőle, megkérte, hogy szerelmüknek ez az első éjszakája ne legyen az utolsó. Ezen felül pedig meghagyta neki, hogy a bűnös leányt küldje el innét, nehogy ő szégyenben maradjon miatta, s megint kénytelen legyen kegyetlenül eljárni vele szemben. Másnap Folcót és Ughettót szabadon bocsátották, miután azt mondták nekik, hogy Ninettát az éjjel kivégezték, mit is ők elhittek. S megtérvén házukba, hogy vigasztalják kedveseiket nővérük haláláért, bármennyire igyekezett is Maddalena rejtekben tartani nővérét, Folcó mégis észrevette, hogy ott van a házban. Ezen fölött évvel csodálkozott, és hirtelen gyanút fogott, mivel már régebben hallotta, hogy a herceg szerelmes Maddalenába, s megkérdezte őt, hogyan történhetett, hogy Ninetta itt van. Maddalena valamely körmönfont hazudozásba kezdett, hogy elmagyarázza neki, de ez éles elmélyű ember lévén egyetlen szavát sem hitte, hanem kényszerítette, hogy mondja meg néki az igazat. A leány pedig hosszas csűrés csavarás után meg is mondta. Folcó, kit a fájdalom összetört, a düh elöntött, kirántotta kardját, s megölte a leányt, kihiába könyörgött kegyelemért. De rettegvén a herceg haragjától és ítéletétől, ott hagyta a leányt holtan a szobában, s maga elment Ninettához, és színlelt vidámsággal szólott hozzá ekképpen: induljunk azonnal oda, hová nővéred meghagyása szerint téged vinnem kell, nehogy még egyszer a hercegnek kezére juss. Ninetta ezt elhitte neki, s mivel félelmében kívánta már az indulást, folcóval ének éjszakáján útra kelt, és búcsút sem vett nővérétől. És azzal a kevéske pénzzel, melyet folcó összeszedni tudott, kimentek a tengerpartra, felszálltak valamely bárkára, s máig sem tudja senki, mi lett velük. Mikor pedig másnap reggel Maddalenát meggyilkoltan lelték, akadtak némelyek, kikukhettó iránt való irítségből és gyűlöletből nyomban megjelentették azt a hercegnek. Miért is a herceg, ki szívből szerette Maddalenát, nagy sebben lobbal annak házába rohant, elfogadta Hukhettót és kedvesét, kik akkor még mit sem tudtak a dologról, vagyis Folcó és Ninetta szökéséről, s őket oly vallomásra kényszerítette, hogy Folcóval együtt ők a bűnösek Maddalena halálában. Mivel pedig ímez vallomás miatt méltán féltek a haláltól, nagy ügyesen megvesztegették porkolábjaikat, nékik adván javarészét a ma pénznek, melyet szükség esetére otthon rejtekben tartottak. És anélkül, hogy idejük lett volna valamit magukhoz venni mind abból, mi házukban volt, a porkolábokkal együtt bárkára szálltak, és ének idején elmenekültek Rodosba, hol is szegénységben és nyomorúságban éltek, de nem sok ideig. Ki végre juttatta tehát őket és másokat Restagnone őrült szerelme és Ninetta haragja. Negyedik novella. Gerbino a mazigéret ellenére, melyet Guglielmo király, a nagyapja, hit alatt tett, megtámadja Tunisz királyának hajóját, hogy elrabolja annak leányát. Minek utána pedig a hajó legénysége megöli a leányt, ő lekaszabolja a legénységet, végezetül pedig néki fejét veszik, minek utána Lauretta befejezte novelláját, elhallgatott, és a társaság tagjai közül ki az egyik, ki a másik szerelmesnek sorsán búslakodott. Némelyek rosszallották Ninetta haragját. Az egyik ezt mondta, a másik azt, midőn a király mint egy komor gondolataiból felriadván, felpillantott és intett Elisának, hogy kezdje meg a következő novellát. Az pedig engedelmesenek képpen fogott szóba: szépséges hölgyeim, sokan vannak, kik azt hiszik, hogy ámor csupán a szemek tüzétől lángra gyúltan lövi ki nyilait, és kigúnyolják azokat, kik azt hajtogatják, hogy hallomás révén is szerelembe eshet az ember. Hogy pedig ezek melyigen tévednek, nyilván megtetszik a manovellából, melyet elmondani szándékozom, melyből is megláthatjátok, hogy nem csupán szerelem támadott két ifjú teremtés között, kik soha nem látták egymást, hanem azt is nyilván megtudjátok, hogy ennek miatta mindkettő keserves halálra jutott. Második Guglielmónak, Szicília királyának, miként a Szicília beliek mondják, két gyermeke volt. Egyik fiú, Ruggieri nevezetű, másik leány, Sostanza nevezetű. Emez Ruggieri után, ki előbb halt meg, mint apja, egy Gerbino nevezetű fiú maradt, ki is, minek utána nagyapja gondosan felnevelte, gyönyörű száli fiúvá serdült, s nagy hírt szerzett bátorságban és derékségben. És híre nem maradt meg Szicília szűk határai között, hanem a világ külön-külön országaiban fennen harsogott, különösképpen Barberia országában, mely amaz időkben adófizetője volt Szicília királyának. S mindazok között, kiknek fülébe eljutott Gerbino jelességének és derékségének nagyszerű híre, volt Tunisz királyának leánya, ki miként mindenki mondotta, aki csak látta, egyike volt a leggyönyörűbb teremtéseknek, kiket a természet valaha is alkotott, s egyúttal fölöttébb jó erkölcsű, nemes és bátor lelkű leányzó. Ez pedig szívesen hallgatván, ha derék emberekről folyt a szó, oly elragadtatással figyelte Gerbino derekas tetteit, melyeket hol ez, hol amaz elbeszélt neki, s igen megnyerték tetszését, hogy magában már el is tudta képzelni, milyen lehet Gerbino, és szenvedélyesen megszerette őt és szívesebben emlegette, mint akárki mást, és szívesen hallgatta, ha mások beszéltek róla. Viszont Szicíliába, épp úgy, mint máshová, eljutott a leány páratlan szépségének és derékségének híre, s nagy gyönyörűségül és nem hiába eljutott Gerbino fülébe is. S még több, valamint a leány lángra gyulladt az ifjú iránt, azonképpen az ifjú is lángra gyulladt iránta. Tehát addig is, míg valamely tisztes ürüggyel kieszközli nagyapjától az engedelmet, hogy Tuniszba mehessen, mivel mód felett sóvárgott a leánynak látására, meghagyta minden barátjának, ki odautazott, hogy adja tudtára a leánynak az ő titkos és nagy szerelmét, és hozzon hírt felőle olyképpen, amint legjobbnak véli. Ezek közül pedig egyik fölötté bravaszul végezte ímez tisztét, mivel női ékszereket vitt megmutatni a leánynak, kereskedők módjára. S minek utána nyíltan feltárta előtte Gerbino szerelmét, kijelentette, hogy Gerbino és minden ekész hajlandósággal rendelkezésére vagyon. A leány vidám arccal fogadta a hírhozót és az üzenetet, és felelte neki, hogy ő hasonlatos szerelemben ég, minek bizonyságául egyik legdrágább ékszerét elküldte az ifjúnak. Ezt pedig Gerbinovo nagy újongással fogadta, ahogyan csak valami nagyon drága kincset lehet, és ennek az embernek útján többször is írt és drága ajándékokat küldött neki, s megtárgyalta vele, hogyha a szerencse kedvezne nékik, miképpen láthatnák és ölelhetnék egymást. De miközben a dolgok ekképpen folytak, kissé jobban elhúzódtak a kelleténél, és egyfelől a leány, másfelől Gerbino lángolt a szerelemtől, történt, hogy Tunisz királya férjehez adta a leányt Granada királyához, ezen pedig a leány fölöttébbel keseredett, meggondolván, hogy nem csupán mérhetetlen távolság választja el szerelmesétől, hanem úgy szólván most már egészen megfosztották tőle. És, ha módot talált volna rá, szívesen elmenekült volna atyától és elment volna Gerbinóhoz, csak hogy ez meg ne történjék. Hasonlatosképpen Gerbino emes házasság hallatára mérhetetlen szomorkodásnak esett, és gyakorta töprenkedett magában, ha találna-e módot, hogy erőszakkal elrabolja a leányt, ha úgy esik, hogy tengeren utazik férjéhez. Tunisz királya, ki ne szétvette szerelmüknek és Gerbino szándokának, s félt annak erejétől és hatalmától, mikor elérkezett az ideje, hogy a leányt útnak kellett indítania, Guglielmo királynak megüzente, mit szándékozik cselekedni, és hogy ez csak akkor van szándokában, ha biztos ígéretet nyert tőle, hogy sem Gerbino, sem annak nevében más nem támaszt akadályt az út elébe. Guglielmo király, ki már öreg ember volt, és mit sem hallott el eddig Gerbino szerelméről, nem is sejtvén, hogy éppen emiatt kérik ígéretét, azt készségesen megadta, s annak zálogául egyik kesztyűjét küldötte Tunisz királyának. Kik is, minek utána a zálogot megkapta, hatalmas és gyönyörű hajót szereltetett fel Szarthagó kikötőjében, s megrakatta mindennel, mire annak, ki rajta utazott, szüksége lehetett és feldíszítette és felékesítette, hogy azon küldje leányát Granadába, és már csak kedvező időre várakozott. A leány, ki mindezt tudta és látta, titokban elküldötte egyik szolgáját Palermóba, s meghagyta neki, hogy a szép Gerbinót üdvözője nevében, s mondja meg neki, hogy kevés napok múltán útnak indul Granadába. Ezért hát most majd elválik, vajon oly talpik férfie, mint mondotta, s vajon annyira szereti-e őt, miként többször is üzente neki. Ez a megbízott hűségesen megvitte az üzenetet, és visszatért Tuniszba. Minek utána Gerbino az üzenetet vette, és megtudta, hogy nagyapja, Guglielmo király zálogot adott Tunisz királyának, nem tudta, mit évő legyen. De szerelme ösztökélte, s mivel megértette a leány szavait, nehogy hitvány embernek lássék, elment Messinába, s ott nagy sebben lobbal felfegyverzett két könnyű gáját, megrakta azokat bátor harcosokkal, s a gályákkal Szardíniába ment, mert úgy gondolta, hogy ott kell elhaladnia a leány hajójának. Sejtelme hamarosan bevált, mert alig időzött néhány napig ottan, midőn a hajó gyenge széllel feltűnt nem messzire a mahelytől, hol ő várakozott rá. Mikor Gerbino a hajót megpillantotta, ekképpen szólott bajtársaihoz, uraim, ha csak ugyanoly bátor emberek vagytok, mint aminőnek én tartalak, akkor azt hiszem, egy sincs köztetek, ki ne érzett volna és ne érezne szerelmet, mivel anélkül, én legalább úgy gondolom, egyetlen halandóban sem lehet semmi jó, avagy jeleség. Ha pedig szerelmesek voltatok, avagy vagytok, könnyűszerrel megérthetitek az én sóvárgásomat. Én szerelmes vagyok, és a szerelem vit rá, hogy titeket emesz fáradalommal terheljelek. Az pedig, kit szeretek, ama hajón van, itt előttünk. Ez a hajó a leányon kívül, kit mindennél jobban óhajtok, színig meg van rakva a legdrágább kincsekkel, miket bátor harcárán könnyűszerrel megkaparinthatunk, ha ugyan vitéz férfiak vagytok. Én a győzelemből nem kívánok egyebet zsákmányul, csupán a hölgyet, kinek szerelméért fegyvert ragadtam. Minden egyéb legyen már most egészen a tiétek. Menjünk tehát, és szerencse fel, keményen támadjunk a hajó ellen. Isten kedvez vállalkozásunknak, mivel hogy szélcsend vagyon, s nem tudnak mozdulni innét. Fölösleges is volt a szép Gerbinónak ennyi szót vesztegetnie, mivel hogy a vélejött Messina beliek prédára éhes emberek voltak, s már is egyéb sem járt elméjükben, mint megcselekedni azt, mire Gerbino szavakkal biztatta őket. Amint tehát szavait befejezte, nagy hangosan ordítani kezdtek, hogy így legyen, és a kürtök megharsantak, és fegyvert ragadtak, vízbe merítették az evezőket, és nekivágtak a mahajónak. A hajó legénysége, midőn a gályákat messziről közeledni látta, nem tudván menekülni, készülődött a védekezésre. Midőn a szép Gerbino odaért a hajóhoz, parancsot adott, hogy ha nem akarnak harcot, szolgáltassák ki a hajó úrnőjét. A szaracénok megbizonyosodván, hogy kik a támadók és mit kívánnak, azt felelték, hogy a támadás a királyuknak adott ígéret ellenére éri őket. és ennek bizonyságául felmutatták Guglielmo király kesztyűjét, és kereken kijelentették, hogy csak harcárán adják meg magukat, vagy adnak ki akármit is, ami a hajón van. Gervino, ki a hajó farán megpillantotta a hölgyet, ki is sokkalta szebb volt, mint amilyennek képzelte, még forróbb lángra gyúlt, s mikor a kesztyűt felmutatták, azt felelte, hogy most nincsenek itten sólymok a kezegyében, miért is kesztyűre nincsen szüksége. Ha hogy tehát nem hajlandó kiadni a hölgyet, készüljenek a harcra. Akkor is késedelem nélkül mindkét fél elkezdett nyilakkal és kövekkel lövöldözni, és nagy ideigekképpen harcoltak, súlyos veszteségeket okozván egymásnak. Végezetül Gervino, hogy így semmire sem megy, leeresztett egy csónakot, melyet Szardíniából hoztak magukkal, azt felgyújtotta, s két gályával odavontatta a mahajóhoz. Midőn ezt a szaracénok látták, és megismerték, hogy nincs más választásuk, mint a megadás, vagy a halál, felhozatták a király leányát a fedélzetre, ki a hajó belsejében sírdogált, odavitték a hajó orrára, szólították Gervinót, és a leányt, ki kegyelemért és segítségért rimánkodott, annak szeme láttára meggyilkolták, a tengerbe vetették és szólottak. Vidd, neked adjuk, úgy, miként módunkban vagyon, s miként hitszegéseddel megérdemelted. Gervino kegyetlenségük láttán, mintha csak kívánná a halált, fittyet hányva nyilakra, kövekre, odafaroltatott a hajóhoz, és átugrott arra, s nem törődvén vele, hányan vannak ott, mint valami kiéhezett oroszlán, mely betör a gulyába, s egymás után marcangolja a barmokat, előbb fogaival és karmaival inkább dühét, mint éjségét csillapítván, mesztelen karddal kezében, sorra kaszabolta a szaracénokat, s nagy kegyetlenül sokat levágott azok közül. S mikor már az égő hajóm fölött ébbel harapódzott a tűz, engedelmet adott harcosainak, hogy jutalom fejében vegyenek magukhoz mindent, amit tudnak. Maga leszállott, cseppet sem örvendezvén a győzedelmen, melyet ellenségein vett. Annak utána kifogadta a szép hölgyholt testét a tengerből, sokáig és bőséges könnyekkel elsiratta, és Szicíliába visszatérvén, a Trapanival szemben fekvő kicsi Ustica szigetén nagy tisztességgel eltemettette, és mérhetetlen fájdalommal szívében, megtért otthonába. Tunis királya, mikor a dolognak hírét vette, gyászba öltözött követeket küldött Guglielmo királyhoz, kinél is panaszt emeltek, miként tartotta hievül szavát, s elmondották neki a történteket. Ezen Guglielmo király fölöttébb megháborodott, s nem látván módját, hogy megtagadja az igazságtevést, melyet azok követeltek, elfogadta Gervinót. Egyetlen fő embere nem akadt, kikönyörgésivel próbálta volna eltéríteni őt szándokától, maga ítélte unokáját fejvesztésre, s tulajdon szeme láttára le is fejeztette, mivel inkább akarta unokáját elveszíteni, mint sem hogy szószegő királynak tartsák. Tehát így nyomorultul halt meg kevés napok alatt keserves halált a két szerelmes, miként elmeséltem nektek, holott szerelnöknek semmi gyümölcsét nem élvezhették.